Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 67. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 67. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Úristen, áldj meg jó voltodból! Azért is énekeljük ezt a Zsoltárt, mert még én is belebotlottam itt az első nyitó dallamba. A 67. Zsoltárunknak énekeljük a második és harmadik verseit. A második vers itt kezdődik, és akkoron dicsérlek téged.
Thank you.
Ami segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg hitvallásunknak a második mellét, hitvallásnak soron következő fejezetéből az aktuális részeket, melyeket a mai vasárnapon Molnár József presbiter testvérünk olvas közöttünk. Kedves testvérek, Isten igéjét Zakariás könyvének 10. fejezetéből olvasom. Zakariás könyvének 10. fejezetéből a következőket találjuk megírva. Kérjetek esőt az Úrtól a tavati eső idején. Az Úr alkot viharfelhőket, ő ad záporesőt és mezei növényeket mindenkinek. De a házi bálványok hazug kijelentést adnak, a varázslók megcsalnak látomásaikkal, haszontalan álmokat beszélnek el, és amivel vígasztalnak, mit sem ér. Ezért szélettel népen, mint egy nyár. Nyomorúságra jutott, mert nem volt pásztora. Ellángolt haragom a pásztorok ellen, megbüntetem a nyáj élén járókat. Gondja lesz a seregek urának nyájára, Júda házára. Fölékesíti őket, mint a harci paripát. Közülük való a sarokkő, közülük a sátorszövet, közülük való a harci íj, közülük kerül ki minden elöljáró is. Olyanok lesznek, mint a hősök, az utca sarába tapossák az ellenséget a harcban. Harcolnak, mert velük van az Úr, még a lovasokat is megszégyenítik. Hatalmassá teszem Júda házát és József házát megsegítem. Hazahozom őket, irgalmas leszek hozzájuk, és olyanok lesznek, mintha nem is vetettem volna el őket. Mert én az Úr vagyok az Istenük, és meghallgatom őket. Olyan lesz Efraim, mint a hős, szíve vidám lesz, mint aki bort ivott. Látják ezt fiai, és örülnek, vígat szívük az Úrban. Ide hívom, összegyűjtöm őket, mert megváltottam őket, és annyian lesznek, mint régen. Bár szétszórtam őket a népek közé, ők a távolban is gondolnak rám, életben maradnak, és visszatérnek fiaikkal együtt. Hazahozom őket Egyiptomból, az Asszíriában levőket is összegyűjtöm, elvittem őket Gileád és Libánon földjére is, de még ez sem lesz nekik elég. Aggódva kelnek át a tengeren, de az Úr megveri a tenger hullámait, egészen kiszárad a Nílus mély vize. Letűnik Asszíria gőgös uralma, vége lesz Egyiptom hatalmának. Hatalmassá lesznek az Úr által, és az ő nevében bízva élnek. Így szól az Úr. Isten áldása legyen mindnyájunkon, akik halljuk az ő igéjét, és adja, hogy szent lelke jelenlétében élő üzenet szóljon közöttünk ezen a mostani órán is. Értek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, arról hallottunk, és erről vallunk a mi hitvallásunkban, hogy nyomorult bűnös emberek vagyunk, akik bűnösökként jöttünk-e világra, és meg nem állhatunk a te színed előtt. Elválaszt tőled bennünket az eredendő bűn, és elválasztanak bennünket tőled mindazok a bűnök, amelyekkel nap mint nap gyarapítjuk a mi adósságunkat, és építjük a közted és köztünk lévő falat. Nem jöhetünk másként eléd, csak alázattal és bűnbánattal. Nem jöhetünk másként eléd, csak úgy, hogy megvalljuk, tehetetlenek vagyunk. A bűn uralkodik rajtunk, és mi képtelenek vagyunk megszabadulni tőle. Nem jöhetünk másként, csak hogy őszintén megvalljuk, hogy minden kísérletünk kudarcba fullad, amikor jobbá szeretnénk tenni magunkat. De mégis nem csak bűnbánattal, hanem igaz reménységgel is jövünk te eléd, mindenható mennyei édesatyánk, hiszen megtettél mindent azért, hogy a bűnnek uralmát letörjed és megrontsad. Köszönjük, hogy elküldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, aki szabadítónká lett. Köszönjük, hogy halljuk a róla szóló evangéliumot, és köszönjük, hogy szent lelked által ma is gondoskodsz arról, hogy mindnyájan meghallhassuk és megérthessük a szabadulás útját és módját. Köszönjük, hogy ezért gyűjtöttél most is egybe, hogy meggyőzzél bennünket szeretetedről, kegyelmedről, arról, hogy valós és igaz szabadító vagy te. Engedd, Urunk, hogy hadd tudjunk így fölnézni te reád. Engedd, hogy a bűnnek a sötétségéből, rabságából megragadhassuk az egyetlen kezet, amely ki tud bennünket onnan ragadni. Könyörülj meg rajtunk, és adj bátorságot, hitet a mi szívünkbe, hogy amikor te jössz, akkor ne kétségeskedjünk, hanem hadd lássuk, hadd érezzük, hadd tapasztaljuk meg, hogy te szabadító Isten vagy, ma is, most is, minden mélységből. Így kiáltunk te hozzád, és így kérjük továbbra is a te jelenlétedet és áldásodat. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Annyit hadd mondjak a testvéreknek, mielőtt az éneket énekeljük a prédikáció hallgatására készülve, hogy ma egy fotóriporter van itt közöttünk, aki egy húsvét előtti nagyszombaton megjelenő újságcikkhez készít néhány fotót. A testvérek hozzájárulásával a gyülekezetről, ami újságcikk nem csak rólunk, hanem új gyülekezetekről fog szólni, amelyek itt Budapesten és Magyarországon alakultak, és ebben a sorban egyek vagyunk mi is. Az volt az újság kérdés, hogy néhány fotót hadd készítsenek olyankor is a templomról, amikor élettel van tele ez a templom. Úgyhogy most a fényképezés engedélyezett módon zajlik közöttünk néhány percben, amíg éneklünk. Ige hirdetésünk hallgatására készülve a 170. dicséretünket keressük ki, és a 170. dicséretünknek egyetlen versét énekeljük most. A 170. dicséretünk így kezdődik: Jövel, ó áldott Szentlélek! Maradva hallgassuk Isten igéjét, amely Lukács evangéliumának 20. fejezetéből szól hozzánk. Lukács evangéliumának 20. fejezetéből a 9. verstől kezdődő szakaszt olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Azután ezt a példázatot mondta a népnek: egy ember szőlőt ültetett, és munkátoknak adta bérbe, majd hosszú időre idegenbe távozott. És amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy adják oda neki a részét a szőlő terméséből. De a munkások megverték és üres kézzel küldték el. Azután egy másik szolgát küldött, de azt is megverték, meggyalázták és üres kézzel küldték vissza. Majd egy harmadikat is küldött, de ezt is megsebesítették és kidobták. Akkor így szólt a szőlő gazdája: mit tegyek, elküldöm szeretett fiamat. Őt talán meg fogják becsülni. De amikor azt meglátták a munkások, így tanakodtak egymás között. Ez az örökös. Öljük meg őt, hogy miért legyen az örökség. És kidobták a szőlőből, majd megölték. Vajon mit tett most már velük a szőlő ura? Eljön és elveszi ezeket a munkásokat, a szőlőt pedig munkások más munkásoknak adja. Amikor ezt hallották, így szóltak. Szó sem lehet róla. Ő azonban rájuk nézett, és ezt mondta. Akkor mit jelent az írásnak ez a szava? Az a kő, amelyet az építők megvetettek, lett a sarokkő, aki erre a kőre esik, összezúzódik, akire pedig ez a kő ráesik, szétmorzolja. A főpapok és az írástudók már abban az órában rá akarták vetni a kezüket, de féltek a néptől, mert az megértette, hogy róluk mondja ezt a példázatot. Kedves testvérek, két ige szakaszt olvastam, egyet az Ószövetségből, Zakariás próféta könyvéből, egyiket pedig innen Lukács evangéliumából, és mindkét ige szakasz egy témát mutat be előttünk, méghozzá az Isten végtelen jóságát, szeretetét, amely érthetetlen módon jelenik meg Zakariás próféta könyvében, és mégis egy megmagyarázott módon jelenik meg Lukács evangéliumában. Isten jósága és szeretete egy olyan jellemvonása, amelyről sokan sokféleképpen gondolkozunk, és a legtöbbször azt gondolják az emberek, hogy az Isten jósága és szeretete az valóban, ahogy mondjuk is, egy végtelen jóság és szeretet. Oly annyira vannak ilyen emberek és ilyen gondolkodók, akik az Isten jóságát ilyen módon komolyan veszik, hogy ma már olyan tanítások is hangzanak egyházi iskolákban, papnevelő intézetekben, hogy az Isten jósága nem fogja ezt a világot kárhoztatni, hanem majd ebből a világból a végén mindenki üdvözül, sőt vannak olyanok is, akik azt tanítják, hogy az Isten jósága annyira végtelen, hogy a végén még a sátán és az ő angyalai is üdvözülni fognak. Hiszen Isten jóságával nem fér össze az, hogy ő büntessen, hogy ő elveszítsen, hogy ő ítéletet hozzon, hogy ő kárhoztasson embereket. Azt gondolom, hogyha ezeket az extrém nézeteket elfelejtjük, mert azt gondolom, hogy elfelejthetjük őket, nem biblikusak és nem igaz gondolatok ezek, akkor visszatérve önmagunkhoz, a saját hétköznapjainkhoz, mégis el kell azon gondolkoznunk, hogy mit gondolunk és mit tartunk mi az Isten jóságáról és szeretetéről. Hogy Isten milyen, arról nagyon szépen szól Zakariás próféta jövendőlése és látomása. Isten az ő népének arról beszél, hogy számon tartja őket, és minden körülmények között rajtuk tartja a szemét. Nem úgy, mint ítélő Isten, mint kárhoztató Isten, hanem úgy, mint jó Isten és jó Atya. Azt mondja, kérjetek tőlem, mert az én jóságomból az fakad, hogy meghallgatom azokat, akik kéréssel fordulnak hozzám. Kérjetek tőlem. Amikor az Isten jóságát szeretnénk körülhatárolni és megérteni, akkor meg kell értsük, hogy az nem természetes dolog, hogy mi Istentől kérhetünk. Ez az Isten jóságának a jele, az ő felénk való szeretetének a jele. hogy arra bátorít bennünket, kérjetek tőlem. Kérjetek tőlem. Az igaz, hogy ő mindenható, hogy ő hatalmas, hogy ő a mennek és földnek teremtője. Igaz az, amit Jézus mondott, hogy minden hatalom nékem adatot menjen és földön. De ebből még nem következik az, hogy az ember ebből a csodálatos hatalomból és erőből részesülhet automatikusan. Isten hatalmas és jó. De azt mondja, kérjél tőlem. Mert én ebből a hatalmamból, a jóságomból, a szeretetemből kész vagyok neked adni. Olyan Isten, mint egy olyan multimilliómos, aki fölhatalmazza a hozzá fordulókat arra, hogy kérjetek tőlem, és én igyekszem teljesíteni a kéréseteket. Ugye csak keveset ismerünk ilyet, vagy egyáltalán nem is ismerünk. Mert az, hogy az embernek van valamije, az nem azt jelenti, hogy ebből a valamiből, a vagyonából mindig kész is adni. Az nem természetes. Az nem természetes. Hogy mennyire nem természetes dolog, azt látjuk magunk körül a világban. A világ egyik felén nagy a jólét, a másik felén meg nagy a szegénység. És hogyha ez közöttünk, emberek között természetes dolog volna, hogy ahol sok van, onnan adunk oda, ahol kevés van, akkor azt gondolom, hogy ez a különbség, a szegénység és a gazdagság között egy kicsit jobban közelítene egymáshoz. Nem szabad azt feltételeznünk Istenről sem, hogy ő köteles nekünk adni. Ahogy hallottuk a hitvallásunkban, bennünket Istentől sok minden elválaszt, legfőképpen a bűn választ el tőle, ami a legfőbb akadálya annak, hogy az Isten az ő jóságát és szeretetét ránk árassza korlátlanul. Ez egy akadály. De mit mond Isten? Azt mondja, hogy tőlem kérhettek. Mert én jó vagyok. Azt mondja az ő népének, kérjetek esőt az Úrtól a tavaszi eső idején. Aztán utána, hogy folytatódik ez a rész, azt mondja Isten, hogy gondom van reátok. Gondom van reátok. Nem csak azt mondja, hogy megszólítható vagyok, hanem azt mondja, hogy az én jóságom abban is szemlélhető, tapasztalható, hogy gondoskodom rólatok. Azt, hogy az Isten gondossága mit jelent, később leíratik ebben a szakaszban, hiszen azt mondja Isten, hogy megerősítelek benneteket harcokban, küzdelmekben, mellettetek fogok állni, meghallgatlak benneteket, amikor hozzám kiáltotok, összegyűjtelek benneteket. Ezt jelenti az, hogy én gondot viselek rólatok. Nem engedem, hogy bajotok essék, nem engedem, hogy elvesztetek. Még ha szét is szórattok Egyiptom, Asszíria, meg a többi birodalom részére, én akkor is gondoskodni fogok róla, hogy visszatérjetek erre a földre, amelyet a ti atyáitoknak adtam. Ez az Isten gondviselése. Azt gondolom, hogy földi életünkben is van fogalmunk arról, hogy mit jelent a gondosság. Hogy valamit tisztán tartunk. Valaminek az állagát megőrizzük. Valami felett őrködünk. Mindezt értjük emberi mértékek szerint is a gondosságot. Mit mond Isten? Azt mondja, hogy én jó vagyok, és az én jóságom nem csak abban mérhető, hogy kérhettek tőlem, hanem abban is mérhető, hogy én az enyéimre gondot viselek. Gondot viselek. Istennek nem volna kötelessége, hogy gondot viseljen rólunk. Olyanok vagyunk, mint a gyermek, aki megserdülve szembeszáll a szüleivel. Aztán telnek múlnak az évek, és egyszer csak rávágja az ajtót a szüleire, és elmegy hazúról, mondván, hogy most már boldogulok egyedül is. Vajon melyik szülő az, aki ilyenkor nem lesz haragos, vagy nem esik kétségbe. És ki az, aki nem mondja azt, jó, ha te meg akarsz állni a lábadon, akkor állj meg a lábadon. Mutasd meg, mit tudsz. Az Isten gondot visel az övéire. Az ember elfordult Istentől, erről is hallottunk a hitvallásunkban. Hátat fordítottunk az Istennek. Mondhatjuk így, hogy rávágtuk az ajtót Istenre, az ő jóságára, az ő szeretetére. Az ember elutasította az atyai háznak a melegét, ott az éden kertbe. Istennek nem volna kötelessége, hogy utánunk jöjjön. Nem volna kötelessége, hogy a világban rendet szabjon. Nem volna kötelessége, hogy féken tartsa a gonoszt, de mégis megteszi. Mert ő gondviselő Isten. Gondoskodik arról, hogy ebben a világban a gonoszság ne juthasson teljességre. Fék az, amit az Isten beépített ebbe a világba. Nem tudom, hogy vajon a zsidók gondolták-e akkor, amikor a 10 parancsolatot megkapták Istentől, hogy ez a 10 parancsolat, ez a 10 ige, milyen hosszú évezredeken keresztül fékként fog hatni ebben a világban. Meg fogja fékezni az emberek korlátlan gonoszságát, hiszen végül is elmondhatjuk, hogy a világ jó részében erre a 10 parancsolatra építették föl a jogi és törvénykezési rendszereket. Vajon gondolták-e akkor, hogy 10 ige, 10 rövid mondat, majd féken tartja az emberben ott fortyogó bűnt, amely mindannyiunkban ott van, amely mindannyiunkat elragadna és különböző indulatos cselekedetekre vinne. De az Isten gondviselése az volt, hogy ne így legyen, ne így legyen. És ő féken tartja a bűnt, mert ő gondviselő. Az övéinek kirendeli a szükségeit. Összegyűjti az övéit a világ négy sarkáról is. Megtartja az övéit, megerősíti a küzdelmekben, amelyek az övéi küzdelmei. Megerősítette Isten az első mártírokat, akik ember feletti szenvedéseken mentek keresztül, és mégis megálltak és kitartottak, mert Isten megerősítette őket. Nem a maguk erejéből énekeltek a mágiákon, nem azért, mert olyan típusok voltak, hanem azért, mert az Isten ereje adatott nékik. Az az erő, amely által képesek voltak a halálos szenvedések között is énekelni. És mennyire igaz lett a mondás, hogy a mártírok vére magvetéssé vált. Miközben az volt a cél, hogy őket félreállítsák, elsöpörjék, az Isten arról gondoskodott, hogy az ő ügye, az evangélium egyre jobban terjedjen ebben a világban. Mert Isten szabadító, erős Isten, aki még a halál esetét is arra tudta használni a mártíroknak, hogy általuk még jobban megerősödjön a hit, az evangélium. Mert az Isten jósága ilyen. Az Isten jósága ilyen. Kedves testvérek, azonban az Isten jóságáról el kell azt is mondjuk, hogy az Isten jósága mégsem végtelen. Mert miközben azt látjuk, hogy a mi Urunk Istenünk meghallgatja a hozzá kiáltók szavát, hogy összegyűjti az övéit, hogy gondot visel rólunk, hogy győzelmessé tesz bennünket, hogy hatalmat ad nekünk ellenségeinken, aközben Jézus Lukács evangéliumában mégis mond egy példázatot arról, hogy az Isten jósága és az ember felé való szeretete mégsem mondható végtelennek, hiszen van olyan, hogy az Isten jósága és az ő kegyelmének ideje egyszerűen lejár. Arról beszél Jézus ebben a példázatban, hogy egy szőlős gazda, vagy egy gazdag ember szőlőt vett magának, így lett szőlős gazdává, kiosztotta bérmunkásoknak a szőlőt, akik majd a maga idejében terményt adnak a gazdának, és nyilván a többi rész az övéké, munkájuk béreként. A szőlősgazda rendkívül nagyvonalú volt, és mondhatnám azt is, hogy bízott a munkásaiban. Úgy szerződött levelük, hogy valami olyasmit kért, amit most még nem látott. Ezek az emberek még nem gondozták a szőlőt, nem lehetett tudni, hogy majd mit hoznak ki belőle, de ez a gazda nagyvonalú volt, mondhatnánk így jóságos volt ezekhez az emberekhez. Nem kért tőlük referenciákat, nem kért tőlük előleget, azt mondta, dolgozzatok a szőlőbe, az én részemet majd megadjátok a maga idején, a többi meg a tiétek, a ti béretek, és én megbízok bennetek. Hát az Isten jósága is pontosan ilyen az ember felé. Olyan csodálatosan köszön vissza ebben a történetben az édenkerti történet, amikor Isten azt mondja az embernek, hogy hajtsd az uralmad alá, az enyém a teremtett világ, de odaadom neked, hajtsd az uralmad alá, éjjt bölcsen az én dicsőségemre. És aztán mi történik? Amikor eljön az idő, hogy az Úr jövedelmét oda kellene adni, akkor elküldi az ő szolgáját, akit ezek a szőlőmunkások megvernek, és üres kézzel küldik el. Azután küld még hozzájuk két szolgát, akik szintén így járnak. Érthetetlen ennek a szolgáknak, érthetetlen ennek az Úrnak a jósága, a türelme. Hogy teszi ezt? Miért teszi ezt? Hát nem látja, hogy itt lázadás van. Nem látja és nem érzékeli, hogy a munkások nem akarnak fizetni. De ez az Úr rendkívül jóságos. És szereti ezeket a munkásokat. Hadd mondjam így, hogy esélyt ad ezeknek az embereknek arra, hogy meggondolhatjátok magatokat. Már elküldtetek egyet, megvertétek, aztán elküldtetek kettőt, de én még mindig adok nektek esélyt. Adok nektek esélyt és lehetőséget arra, hogy ami az enyém, azt nekem adjátok. Aztán jön a harmadik is, az is úgy jár. És akkor ami ezek után következik, az már teljesen érthetetlen. Mert azt mondja ez az Úr, hogy elküldöm hozzájuk az én fiamat. Elküldöm hozzájuk az én fiamat. Érti ezt valaki? Nem. Nem értjük, testvérek. Azt gondolom, ha bármelyikünkkel ilyen előfordul, akkor az első eset után már az ember szalad a rendőrségre. Vagy mások a nehéz fiúkhoz. Intézkedjetek! Mert ami az enyém, nem akarják ideadni. Vajon kinek jutna eszébe az, hogy olyan adósokhoz, akik a küldötteinket megverték, elagyabugyálták, kihajintották, elküldjük a gyermekünket. Kinek jutna az eszébe? Senkinek. A gyermekeinket szeretjük. Féltenék, hogy ő is azoknak a sorsára jut. Nos, ez az Isten jóságának az érthetetlensége. Hogy ő mégis elküldi a fiát. És mi történik a példázat szerint ezzel a fiúval? Amikor eljön, nem hogy megijednének tőle, hanem még gonoszabbul bánnak vele, mint az előző küldöttekkel. Azt gondolják magukba a szolgák, na gyertek csak, öljük meg ezt, mert ez az örökös. És hogyha meghal az örökös, talán ott van a gondolataik között, majd elintézzük a gazdát is, hát akkor miénk a szőlő? Mi vagyunk itt a munkások. Mi vagyunk azok, akik jelenleg birtokoljuk ezt a földet. És ezt a gondolatmenetet egy tett is követi. Azt mondja Jézus ebben a példázatban, hogy kidobják a szőlőből és megölik a fiút. Megölik a fiút. Nem, hogy megrettennének, nem, hogy belecsodálkoznának a gazda jóságába, szeretetébe, akkor, hogy adott még egy esélyt a három elutasítás után, mi történik? Elvetik a fiút, és akkor jön a gazda. Jön a gazda, és itt véget ér a gazda jósága. Azt olvassuk, hogy akkor eljön a gazda, elveszi ezeket a munkásokat, a szőlőt pedig másoknak adja oda. Elveszi a munkásokat. Lejár a kegyelem ideje. Lejár a gazda jóságának és szeretetének az utolsó határidője is. És mostantól kezdve jön az ítélet. Jön a veszedelem azokra, akiknek nem kell az Isten a gazda jósága. Azt olvassuk ebben a példázatból, hogy akik hallgatták Jézust, pontosan tudták, hogy miről van szó. Olyannyira tudták, hogy miről van szó, hogy föllázadtak ellene. A főpapok és az írástudók meg akarták fogni Jézust, hogy kicsavarják a nyakát, hogy azonnal elpusztítsák. De nem merték megtenni, mert annyira érezték, hogy róluk van szó. Igen, ott voltak a próféták, ott voltak a szent emberek, akiket küldött az Isten újból és újból, még Ábrahám előtt is. De ha csak a zsidó népet vesszük, akkor Ábrahámtól kezdve folyamatosan jött az Isten szent embereinek sokasága, a küldöttek, akik újból és újból figyelmeztették a népet arra, hogy ami az Istené, az az Istené. Ne akarjátok eltulajdonítani. Az Isten dicsőségét magatoknak ne akarjátok megszerezni. És mit csinált Izrael népe? Ezeket a küldötteket időről időre elhagyabugyálta, elküldte, megverte, megvetette, megölte, és aztán az idők végén megjelent az Atya egyszülött fia, Jézus Krisztus. És mit csinálnak vele a gonosz emberek? Azt teszik vele, amit itt a példázatban is hallunk és olvasunk. Megölték a fiút. Megölték a fiút. Nem kellett a fiúsa. Nem hatódott meg tőle senki. Nos, ilyen az ember gonoszsága, és ezzel a gonoszsággal szemben ilyen az Isten jósága. Ő még a fiát is elküldte. És aztán azt olvassuk, hogy a végén eljön a gazda, és elveszi a gonosz szőlő munkásokat. Kedves testvérek, az Isten jósága abban is mérhető, hogy minek utána megszólíthatjuk őt, minek utána ő azt mondja, hogy meghallgatlak téged, minek utána ő azt mondja, hogy megsegítelek téged, ha hozzám kiáltasz. Az Isten jósága abban is mérhető, hogy sokféle drága dolgot bízott ránk ebben a világban. Nekünk adta az életet, ami az ő csodálatos ajándéka. Az életet. És újból és újból elküldi hozzánk is az ő követeit, szolgáit, hogy figyelmeztessen bennünket arra, hogy az ő dicsőségét mi nem oroszhatjuk el. Mi nem vehetjük el, és nem sajátíthatjuk ki. Hanem tudnunk kell azt, hogy mindaz, amink van, az Isten ajándéka az életünkbe. És ezzel az ő dicsőségét kell szolgálnunk. De sokszor szólított és keresett talán már bennünket is, téged is, meg engem is. És azt mondja az írás, hogy értünk is, elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust, akit a mi bűneink miatt is feszítettek meg, nem csak azoknak a bűnéért halt ott Jézus, akik őt keresztre feszítették, vagy akik előtte éltek, hanem azt mondja nekünk az új szövetség, hogy a mi bűneinkért szenvedett. Ilyen volt az Isten jósága. Előre büntette a fiút mindazért, amit te meg én még el sem követtél. De a fiú ott hordozta a kereszten a mi bűneink büntetését. Ezért mondja az apostol, hogy mi vagyunk azok, akik Krisztus keresztre szögeztük, a mi bűneinkkel szögeztük őt keresztre. Mi vagyunk azok, akik az Isten felénk való jóságát elutasítottuk, megvetettük, elvetettük, akik gonoszak voltunk. Vajon meddig lehet az Isten jóságával játszadozni? E példázat szerint csak addig, amíg az Atya meg nem mozdul, és azt nem mondja, vége, lejárt a kegyelem ideje. Sokan azt gondolják, hogy a kegyelem ideje majd akkor fog lejárni, amikor Jézus Krisztus újra megjelenik, hogy ítéletet tartson. Nos, ez részben igaz. A kegyelem ideje azonban minden ember életében akkor jár le, amikor az Isten úgy határoz, hogy nem keresem őt többé. Nem keresem őt többé. Az Isten jósága az, hogy keres bennünket életünk idejében nagyon sokszor. És azt is el kell mondanom, hogy a legtökéletesebben és legtisztábban keresett bennünket Jézus Krisztus által. Mondhatnánk így is, hogy az utolsó keresése Istennek, ami irányunkban már lezajlott, elküldte az ő fiát, Jézus Krisztus. És ha megkérdezzük, hogy hol van az utolsó idő, és mikor jön el az utolsó idő, akkor azt kell mondjuk, hogy már eljött az utolsó idő, már kezdetét vette, mert elküldetett a fiú. Ha megkérdezitek, meddig tart a kegyelem ideje az én életemben, akkor azt kell mondanom, hogy a kegyelem utolsó ideje már elkezdődött mindannyiunk életén, mert elküldetett a fiú. És a kegyelem akkor ér véget, amikor én vagy te azt mondod a fiúra, nem kell. Nem kell. Amikor nemet mondunk az Isten jóságára. Nem 50, 60 vagy 80 éves korunkba fog lejárni a kegyelem ideje, hanem a kegyelem ideje akkor jár le fölöttünk, amikor nem akarunk az Isten jósága előtt meghajolni. Amikor nem értjük meg azt, hogy az Istennek nem kell többet bizonyítania már. Mert ő mindent bizonyított és mindent ideadott. A kegyelem ideje akkor jár le, amikor konok módon nem vagyunk hajlandóak az Isten felénk való szeretetét elfogadni. Amikor ellenállunk, amikor szembeszegülünk vele, amikor az ő tiszta igéjét nem fogadjuk a szívünkbe. Nos, ez a kegyelem idejének a vége. Az bízta ránk, ami mennyei Urunk, hogy hirdessük Jézus Krisztust. Jézus Krisztust. Aki az Isten szeretetének a legkézzel fogható kiábrázolódása és megjelenése. Azt mondja János az ő evangéliumában, hogy az ige testé lett. Ennél többet nem tudott az Isten tenni, mint hogy az ő szeretetét megtestesítette közöttünk. Az ige testé lett, az Isten jósága testé lett. Kell-e nekünk ez az Isteni szeretet és Isteni jóság? Ha az ember azt mondja, nem, akkor lejár a kegyelem ideje. Akkor lejár a kegyelem ideje, és jön a veszedelem. Nagyon megdöbbentő az, amikor az ember az Isten jóságát és szeretetét nyíltan megveti. Többször hallhattunk a híradásokban arról, hogy az Európai Unió gondolatának megszületése 50 évvel ezelőtt történt, és kiadtak ezzel kapcsolatban egy nyilatkozatot a mostaniak, a vezetők, és nagyon örülünk annak, hogy a pápa merte nyíltan szóvá tenni azt, hogy ebben a nyilatkozatban még egy szó erejéig sincs utalás Istenre és a kereszténységre. Meddig mehet el az ember? Meddig veheti el Európa, Magyarország az Isten dicsőségét? Meddig oroszhatjuk el az Isten jóságát és szeretetét? Végtelen ez a dolog? Vagy egyszer csak lejár a kegyelem ideje, és jön az Isten, és elveszít bennünket? Hadd mondjam a testvéreknek, nem riogatásképpen, úgy érzem, nagyon sokszor nagyon közel járunk hozzá, hogy megjelenjen az Isten és véget vessen valóságosan is az ő kegyelmes és szeretet idejének. És azt mondja, elvesztem őket. Olyan jó lenne, ha Isten olyan életekké tudná formálni a mi életünket, és adja, hogy így legyen ez a jövő héten és az elkövetkezendő napokban, amely életek az ő elfogadott szeretetének a bizonyságai. Kedves testvérek, Isten azért jön, mert ő gondoskodó, szerető Isten. Ezért keres most is bennünket, az ige által, Jézus Krisztus által, az evangélium által, hogy meggyőzön bennünket, hogy ne vegyük el tőle azt, ami az övé, hogy ne utasítjuk őt el, az ő jóságát és szeretetét, és meggyőz téged és engem arról, hogy jól jársz azzal, ha őt elfogadod. Mert mennyei gondviselőd lesz, mennyei erők részesévé leszel, mennyei világosságot kapsz ajándékba, jó neked és jó nekem. Ha megnyílsz ezelőtt a szeretet előtt, kívánom, hogy ne csak megnyíljunk ezelőtt a szeretet előtt, hanem merjünk erről a szeretetről nagyon határozottan bizonyságot tenni abban a világban, abban az országban, abban a szűk közegben, ahol az Isten szeretetének a nagyságáról talán még senki nem is tud semmit. Kívánom, hogy ne az ítélet, hanem az Isten szeretete növekedjék közöttünk és rajtunk. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk Isten igéjére a 479. számú dicséretünk első és második versének éneklésével. A 479. számú dicséretünk első és második versét énekeljük, az első vers így kezdődik: hinni taníts, Uram, kérni taníts. Értek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Kérünk, Urunk, hogy világosíts meg bennünket minden tévejgéseinkben, mindazok felől, amit a te szeretetedről és jóságodról gondolunk. Bocsáss meg, hogy olyan végtelenül gonosz a mi szívünk, hogy nem elég mindaz, amit érettünk, tettél és teszel. Mi mindig csak újabb és újabb jelekre és csodákra várunk, újabb és újabb kinyilatkoztatásaira a te kegyelmességednek, a felénk való jóságodnak. Bocsáss meg nekünk, hogy úgy gondoljuk, hogy van jogunk arra, hogy tőled jeleket és csodákat kérjünk, miközben te mindent megtettél érettünk. Köszönjük követeidet, akiket elküldtél a mi életünkbe is, ifjúságunktól kezdve egészen napjainkig. Köszönjük neked az ige hirdetőket, bizonyságtevőket, azokat az embereket, akik szólták nekünk a te igédet, de legfőképpen köszönjük neked a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akit elküldtél, érettünk, hogy el ne felejtkezzünk a lényegről. Kérünk, bocsásd meg nekünk, hogy a te dicsőségedet, a te nagyságodat, a te szeretetedet mégis elutasítjuk. Bocsásd meg nekünk, hogy dicsőségedet magunkévá akarjuk tenni, és nem akarjuk neked adni. Emlékezzél meg rólunk, mert kegyelmeddel oly régóta talán játszunk. Könyörülj meg rajtunk, hogy el ne múljon a te szereteted és irgalmadnak ideje egyikünk életéről sem. Köszönjük, hogy ma is keresel bennünket, és buzdítasz, bátorítasz, hogy a te jóságodat mindazok, akik a tiéd korlátlanul élvezhetik, mert gyermekeidtől nem vonod meg azt. Kérünk, emlékezzél meg így rólunk, és te igazán élet kérdésé mindannyiunk életében azt, hogy hozzá tartozunk-e, hogy elfogadtuk-e már a te kegyelmedet. Köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk életünket és jövőnket. Köszönjük, hogy a te erőddel indulhatunk a elkövetkezendő napokra. Köszönjük, hogy a te világosságodat kérhetjük minden kérdésünkre, döntésünkre. Légy nékünk segítőnk. Kérjük, hogy áldj meg bennünket bátorsággal is, hogy ebben az elsötétedő világban merjünk a te világosságodról szólni, és hadd ragyogjon a mi életünk. Hadd lássák meg az emberek rajtunk azt, hogy jó te hozzád tartozni, és hogy jó a te jóságodat élvezni. Kérünk, könyörülj így meg rajtunk, és áld meg életünket, munkálkodásainkat, áld meg családi életeinket, hogy azok is rólad beszélhessenek a külvilág felé. Adjál békességet a mi otthonainkban, szeretteink közé. Kérünk téged arra, hogy tedd a mi szívünket nagyon hálássá, mindazért, amit érettünk tettél. Köszönjük a te szabadításaidat, köszönjük gyógyításaidat, köszönjük a te ígédet, amelyen újból és újból keresel. Légy áldott mennyei édesatyánk, mindazért, amit föl sem foghatunk és meg sem fogalmazhatunk. Kérünk, fogadd a mi dicsőítő szavunkat, és tégy rajtunk és tégy velünk csodát, úgy, ahogyan azt csak te teheted. Amen. Mondjuk el az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot, testvérek. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg az vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, hirdetem, hogyha Isten akarja és élünk, az elkövetkezendő napokban a következő alkalmakat fogjuk tartani. Ma délután 5 órakor a 20-on túliak bibliaóráját tartjuk, szeretettel hívjuk erre testvéreinket. Kedden délelőtt 10 órakor babamama kört, délután 5 órai kezdett el gyülekezeti hittanórát, este 6 órai kezdett el bibliaórát imaközösséggel, valamint este 3-4-8 órai kezdett el felnőtt konfirmációs tanfolyamot fogunk tartani. A bibliaórások ugyan tudják, de hadd mondjam újra, hogy még tovább ismerkedünk egymással, egymás életéről tudhatunk meg dolgokat, ez nem azt jelenti, hogy nincs bibliaóra, van egy rövid bevezető áhítatunk, de ezeken a mostani keddi órákon egy kicsit egymással ismerkedünk, hogy mélyüljön a közösségünk, az egymásról való ismeretünk. Szeretettel hívom továbbra is, és várjuk a testvéreket erre az órára. Hirdetem, hogy pénteken este 6 órai kezdettel ifjúsági bibliaórát tartunk, valamint pénteken délután 3:30 órai kezdettel a konfirmációs órákat. Szombaton délután 5 órai, délután 3 órai kezdettel református játszóköri rendezvényünket tartjuk. Jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, virágvasárnap, 10 órakor Isten tiszteletet tartunk a szokott rendszerint, szeretettel hívjuk és várjuk ide a testvéreket. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy iratterjesztésünkben keresztény irodalmat szabad és lehet vásárolni Isten tiszteletünk után. Továbbra is hirdetjük és emlékeztetjük a testvéreket arra, hogy a személyi jövedelemadónk 1+1%-át felszabad és fel lehet ajánlanunk. Az egyik 1%-ot fölajánlhatjuk a református egyházjavára, míg a másik 1%-unkat kérjük a testvérektől, hogy a Békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítvány javára ajánljuk föl. Az ezzel kapcsolatos nyomtatványokat a kiáratban kaphatjuk meg. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a karácsonyi vásár mintájára, vagy ahhoz hasonlatosan beszéltünk róla már akkor karácsonykor, hogy esetleg húsvét körül is tartanánk egy ilyen kisebb kis vásár, hiszen ennek a bevételével a gyülekezeti életet, különösképpen is pedig a parókia építést támogatjuk, és hát így ilyen módon egy ilyen húsvét környéki vásárt is tartanánk, talán valamivel szerényebb körülmények között, mint a karácsonyi vásár, de arra hívjuk a testvéreket, hogyha van valakinek olyan háztartásbéli dolga, ami elsősorban tavaszhoz, a nyárhoz kapcsolódik, és a gyülekezeti vásáron esetleg eladható, azt hozzuk magunkkal, és majd néhány vasárnapon keresztül itt újra lehet böngészgetni egy kicsit, és mindazzal, amit vásárolunk, a parókia építést, a gyülekezeti életét támogatjuk. Hirdetem ezen túl az adakozás lehetőségét, ahogyan az ige mondja, a jókedvű adakozót szereti az Isten, és egyúttal köszönjük mindazon testvéreinek az adományát, akik az elmúlt héten is különböző adományokkal támogatták gyülekezeti életünket. A presbiter testvéreknek hirdetem, akik jelen vannak, hogy a holnap estére hirdetett presbiteri gyűlésünk elmarad, majd egy kicsit későbbi időpontban fogjuk ezt megtartani. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket gyülekezeti alkalmainkra. Annyit szeretnék még elmondani a testvéreknek, hogy többen kérdezték ezt, de talán már többen tudják is, hogy Budai Péter lelkész testvérünk a kórházból egy olyan másfél hete, ha jól emlékszem, körülbelül haza jöhetett. Ez nem azt jelenti, hogy gyógyultan érkezett haza, hanem a további kezelést, egy gyógyszeres kezelést orvosi felügyelet mellett, de itthon a lakásán fogja kapni. Hát magam sem tudom, hogy mit mondjak, én nem tilthatok meg a testvéreknek semmit, de talán hadd mondjam azt, hogy ha valaki meg szeretné őt látogatni, akkor legjobban azt teszi, hogyha előtte oda telefonál és megkérdezi, hogy szabad-e, vagy lehet-e őt meglátogatni, a pillanatnyi állapotától függően fogadjuk el az ő őszinte válaszát, ne sértődjünk meg akkor, ha azt mondja, hogy éppen nem alkalmas arra, amikor nála voltam, azt mondta, hogy az előző nap 70-es vérnyomása volt neki, 40-es pulzussal, úgyhogy ezzel túl sok mindent az ember nem igen tud kezdeni, nem is alkalmas arra, hogy látogatókat fogadjon, de változó az ő állapota most is. Én ezt kérem, hogyha valaki úgy érzi, hogy szeretne vele beszélgetni, hogy szeretné őt látni, mindenképpen egyeztessen ővelük telefonon, és fogadjuk el az ő válaszát arra nézve, hogy fogad-e bennünket, vagy nem fogad. Továbbá is szeretettel gondol a gyülekezet tagjaira, és köszöni az imádságokat, és köszöni az áldozatot is, amit az ő gyógyszeres kezelése érdekében hoztak a testvérek, és hoztunk, mint gyülekezet. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Kedves testvérek, ha már énekelt dicséretünket keressük ki újra, a 479. számú dicséretünket, és ennek énekeljük 3. és 4. versét Isten tiszteletünk zárásaként. A 479. számú dicséretünk 3. verse így kezdődik, Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyorsan elszáll a perc, kérni taníts.